Halis Podcast. Hallgatnivaló az olvasójegy mellé.
Amikor az egész podcastot kitaláltuk, akkor az egyik legfontosabb cél az volt, hogy a körülöttünk lévő eseményekre, a körülöttünk lévő folyamatokra könyvtári, kulturális szinten reflektálunk. Most is ezt tesszük. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast, én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Több mint egy hónapja zajlik szomszédunkban egy háború. Azt első perctől kezdve tudtuk, hogy ez egy olyan helyzet, amiről nekünk is beszélni kell, amivel mi is szeretnénk foglalkozni. Az már egy következő kérdés volt, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni a kultúra, illetve a könyvtár szintjén.
Igenis, beszélni kell a háborúról olyan szinten is, hogy a kultúrának van-e szerepe, és ha van benne szerepe, akkor milyen szerepe van. És arra a megállapításra jutottam, hogy az embert azt teszi emberré, amit a kultúrával szerez. Ettől lesz különb.
Talán sokan nem is gondolnák, az Országos Széchenyi Könyvtár és több hazai könyvtár szoros kapcsolatban van kárpátaljai ukrán könyvtárokkal. Erről fogunk beszélgetni következő interjú alanyunkkal, ő pedig...
Fehér Miklós, a könyvtári intézet igazgatója.
Mi az, amivel a hazai szakma próbálkozik segíteni az ukrajnai könyvtárosoknak és szakmának? Hogyan lehetne ezt összefoglalni?
Információkat természetesen onnan tudjuk, hogy van egy kapcsolatrendszerünk, nem csak a kárpátaljai magyar régióval, hanem a kárpát-medencei magyar könyvtáros közösséggel, tehát akár északi irányba, akár déli, nyugati, keleti irányba indulunk el. Elsősorban oktatásra kiegyezett kapcsolatokról van szó, de ezért ezek jól működnek, és például a szlovákiai magyar könyvtárosok szervezetével is nagyon jó kapcsolatunk van, a délvidéki, vajdasági magyar könyvtárosokkal is, Sepsiszentgyörgyi, illetve az egyéb erdélyi városok könyvtárosaival is. Tehát vannak szervezeti kapcsolataink, illetve képzésre irányuló kapcsolatok, és ezt tudtuk felhasználni. Kárpátalja egyébként nagyon nehezen megközelíthető, nehéz volt az utóbbi években, vagy talán évtizedeket is mondhatok, átjutni a határon. Elsősorban ott a szomszéd intézményi kapcsolatok voltak erősek, tehát például Nyíregyházának rendkívül jól működő kapcsolatrendszere volt Kárpátalja irányába, és akkor ezekből is tudunk mi is egy picit információkat szerezni, vagy ezen régebben meglévő kapcsolatok révén is tudunk információkat szerezni. És hát amivel segíteni tudunk, az mindenképpen az, hogy ha figyelmünk ott van, és ez érezhető, és ez eljut a kollégák fülébe, ez óriási lelki támasz számukra.
Miről számolnak be önöknek a kárpátaljai, de ukrán könyvtáros kollégák? Tehát mi a helyzet ott?
Kárpátalját közvetlenül háborús cselekmény még nem ért el, hála Istennek, de a háború alól nem tudják magukat kivonni, tehát ott is szembe találják magukat azokkal a jelenségekkel, azzal a helyzettel, ami az egész országot jellemzi. Hát egyrészt a finanszírozás kérdése, a könyvtárak működése az mindenhol állami vagy önkormányzati feladat. Az önkormányzati állami finanszírozás ebben az esetben ugye a fókusszal más irányba került, teljesen érthető. Tehát egyszerűen van egy ilyen típusú helyzet, amiben a könyvtáros megélhetés az kulcskérdésé válik. Mit tegyenek a könyvtárosok, és mit tegyenek a könyvtárak? Szembesülnek azzal, hogy belső migráció van. Az országon belülről, a központi régióból, Kijev környékéről érkeznek emberek tízezrével, és talán nem jönnek át a határon, vagy nem egyből jönnek át a határon. Ott vannak a magyar ratta régióban, és a könyvtárat elkezdik használni, de nem beszélnek magyarul. Ami eddig volt, ugye minden könyvtár rendelkezett ukrán állománnyal, nem csak tisztán magyar állománnyal természetesen, de ezek nem erre az igényre szabottan, és nem ebben a léptékben álltak rendelkezésre. A könyvtárosoknak át kellett állni egy másfajta működési rendre. Itt a másfajta működés egy másfajta információ. Mibe tud adni tanácsokat, vagy milyen információkat tud megosztani ez egy könyvtár? Például az, hogy hogyan kell elsősegélyt nyújtani, mit kell tenni légirőadó esetén, hol találhatóak óvóhelyek, hogyan kell egyáltalán a gyermekek figyelmét elterelni a háború borzalmairól. Tehát például ilyen kérdések azok, amikkel foglalkozni kell. És a könyvtárak azért mondjuk ki elég egyértelműen, és most látszik is ilyen helyzetben, hogy ez mennyire így van, hogy segítő intézmények mindenhol a világon. Tehát az a küldetésünk, hogy segítsünk. Ezt úgy tudnám mondani, hogy talán leginkább és legérhetőbben, hogy közhasznú információval lássuk el a hozzánk fordulókat. Na most itt jelenik meg az a kérdés, hogy mit tekinthetünk közhasznú információnak adott pillanatban. Na adott pillanatban azt, ami egy élethelyzetében megakadt ember számára ahhoz szükséges, hogy túllendüljön ezen a megakadáson. Itt vagyok, családom hajómmal megérkeztem, ha átmegyek Magyarországra, mi vár engem, ha maradok, mi vár engem, ki tud segíteni nekem, ki tud nyelvi segítséget adni, ki tud egyéb információs segítséget adni. Na, ezekre a kérdésekre például a könyvtárak válaszokat tudnak adni.
De ugye van olyan könyvtár, most nem Kárpátalján, hanem Ukrajna déli részén, ott, ahol a harcok folynak, amelyek megsemmisültek?
Természetesen, tehát az érezhető, hogy a háború az nem kimér semmit, sőt, talán kimondható, vagy én kimondhatom, hogy úgy tűnik, hogy ilyen szisztematikus épített örökség, illetve kulturális örökség elleni harc is folyik tulajdonképpen. Nem csak hadi célpontok, vagy katonai célpontok jelennek meg a találati listákon, hanem bizony kulturális intézmények is célponttá válnak. Ez a kulturális környezet megsemmisítése, ez ellen való küzdelem és harc, ez bizony egy rendkívül fontos kérdésé vált, és a Nemzeti Könyvtár, mármint a miénk, tehát az Országos Széchenyi Könyvtár elindított egy digitális értékmentési programot, és keresünk is partnereket, bárkitől várunk információt, hívja fel a figyelmünket olyan honlapokra, vagy olyan digitális tartalmakra, esetleg adatbázisokra, amelyeknek a megmentésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Ukrajna kulturális közvagyona valahogy átvészelje ezt a kritikus időszakot.
A magyar könyvtáros szakmának van stratégiája egy háborús szituációra?
No, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Többnek is kell lenni, mint stratégiának. Hát úgy értem, hogy többnek is kell lenni, hogy létezik egy olyan emmi rendelet, a 49-2016-os emmi rendelet, amely tulajdonképpen említ egy honvédelmi intézkedési tervet, illetve ennek meglétét. Minden könyvtárnak illene meghatároznia a védendő fizikai állományát, illetve a védendő digitális állományát. Itt elsősorban a muzeális értékként besorolt vagy nyilvántartott füvekről van szó, azok védelméről, hogy egy ilyen krízis helyzetben hogyan lehet fizikailag biztosítani a védendő állomány tényleges védelmét. Hát erről szól ez a rendelet, illetve ez a feladat, illetve ez a kihívás, amivel nekünk is szembe kell nézni. Tehát nagyon sok mindenben a mi munkánkat is átalakítja a szomszédunkban dúló háború, ráébrez bennünket arra, hogy milyen feladataink vannak. Tehát a kulturális örökség védelméről is van egy törvény, ez definálja a kulturális javakat, amely minden tárgyi, képi, hangírásos emlék élő, élettelen természetről, Magyarországról szólóan. Tehát tulajdonképpen egy nagyon általános definíció van, és a könyvtárak bizony muzeális értékű dokumentumokat őriznek. Elsősorban például a települési könyvtárak a helyismereti dokumentumaik ebbe a kategóriába tartoznak.
Mondta, hogy ugye meg kell védeni, a törvény is utal rá, hogy ezeket a értékes tárgyakat megvédeni. Hogyan lehet egy ilyen helyzetben megvédeni? Elássák?
Ezt át kell gondolni, mindenhol, minden régióban van ilyen esetben egy olyan irányító hatóság, amelynek a feladata azért gondoskodni a fizikai védelem megszervezéséről. De minden intézmény önmaga is tudja a saját épületének adottságait, és ismeri ezeket. És akkor ki kell alakítani, hogy mely épületrész, esetleg pincerész, ha rendelkezik vele, vagy egyéb olyan általa elérhető lehetőség, ahol fizikai térben, száraz környezetben, tehát az állomány sérülékességére is figyelni kell, tehát annak megfelelő és alkalmas arra, hogy ilyen esetben mondjuk elásni, befalazni, elzárni, lezárni, ládába helyezni, nem tudom, tehát ennek számos módja van. Hát ezt helyben kell megtalálni, ennek az optimális és ideális megoldását.
Mivel ugye itt egy háborús helyzetről van szó, végig kell-e gondolni a szakmának, ahogy említette is a beszélgetés folyamán, hogy esetleg tovább kell képeznünk magunkat, vagy át kell képeznünk magunkat, hogy még jobban tudjunk segíteni ezeknek az embereknek, biblioterápiás foglalkozásokat tartani. Tehát kell ilyenről gondolkodnunk?
Én azt hiszem, hogy talán a továbbképzés, átképzés kifejezés az ebben az esetben még nem indokolt használni, de hogy együtt kell élnünk a mindennapokkal és a jelennel és a mával, az egyértelmű. Például minden települési könyvtárba föl kell tenni hamarosan, vagy már ma, vagy tegnap föl kellett tenni a kérdést, hogy én településemre érkeztek-e menekültek, hol laknak, ki foglalkozik velük, én, mint könyvtár, hogyan tudok az ő ellátásukhoz kapcsolódni, milyen állománnyal tudom ezt az ellátást megtámogatni, milyen információs körrel. A könyvtáraknak nagyon fontos küldetése, hogy a dezinformációk ellen küzdjön, milyen hiteles, valóban érvényes információkat tudok átadni, hogy tudom segíteni a gyerekeket, hogy tudom őket elérni, hogy tudom segíteni az esetlegesen idősebbeket a menekültek közül, hol fognak dolgozni, a munkájukhoz hogyan tudok kapcsolódni, mivel tudom támogatni. adni. Én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül kell egy átképzést, egy formalizált képzést csinálni, de élni kell a mindennapok híreivel, illetve eseményeivel, és sodrásban kell lenni, és észlelni kell, hogy itt nekem most feladatom van, megjelenik egy új használói kör, holnap után lehet, hogy ukrán nyelven érkező könyvtárhasználók kopogtatnak az ajtómon, kérnek segítséget, kérnek információt, és akkor nekem helyet kell állni.
Fehér Miklósnak köszönjük szépen. Ahogy a könyvtári intézet igazgatója is említette most, hogy mit tehet egy könyvtár egy ilyen helyzetben, Nagykanizsán is vannak menekültek, de Nagykanizsától nem messze Orosztonyba is vannak menekültek, és ugye ezt hogy tudtuk meg, ezt most Dani elmondja.
Klein Ákos a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány elnöke, tőle más ügyben beszélgetünk, és közben derült ki, hogy Orosztonyban is élnek menekültek. És közben kiderült azt is, hogy az egyik hölgy könyvtáros úgy gondoltuk, hogy akkor hát erről nekünk mindenképpen beszélgetnünk kell, és nagyon köszönjük Klein Ákosnak, hogy ezt ilyen áldozatos munkával felvállalja, hogy ezek az emberek élhető körülmények között tartózkodjanak itt a környékünkön.
És azért Ákos mellett említsük meg egy Orosztonyban élő német úriembert, Florit, aki szintén nagyon segíti, felkarolta és támogatja a menekülteket. Behívtuk őket a könyvtárba, megmutattuk nekik a könyvtárat, és természetesen beszélgettünk velük. Ebben segítségünkre volt egy helyi tolmács, egy úriember, aki a nevét nem vállalta, szeretne anonimitásban maradni.
Меня зовут Татьяна из Харькова. Ну, работала в лаборатории.
Меня зовут Марина, я из Харькова. Раньше была главным бухгалтером на предприятии. Сейчас пенсионер.
Korábban főkönyvelésként dolgozott egy nagy cégnél, jelen pillanatban már nyugdíjas.
Меня зовут Наталья, я из Харькова. Работала Укрпошта.
Postán dolgozott. Igen.
Марина, Харьков. Работала в университете национальном в отделе регистрации.
Ő is Харьковból van, nemzeti egyetemen dolgozott, a regisztrációs központban.
Könyvtáros.
Igen.
Hogy kerültek ide Nagykanizsára?
Ну, начали бомбить Харьков, начали летать самолеты. За вечер собрала сумку, утром уехала на вокзал.
Ugye minden ilyen Harkovból jöttek el, mikor elkezdték bombázni a várost, akkor egy éjszaka alatt összeszedte a dolgait, és ment a vasútállomásra.
Egyedül?
Egyedül.
Kit hagyott ott?
У меня остались моя близкая подруга в Харькове с мужем осталась, друзья остались, дети, они сейчас в Германии с внуком тоже уехали.
Sok nagyon közel ismerőse, barátja, akkor még ott maradt, az ő gyermekei Németországban laknak. Ő már nem akar utánuk menni, mert ugye ez mint egy kétszer menekülés néz neki. Egyszer már elmenekült ide, innen meg elmenekült oda.
Ők ismerték egymást? Vagy útközben ismerkedtek meg?
Vonaton ismerkedtek meg. Március 9-én indult el mindenki, és akkor úgy találkoztak.
Hogy kerültek ide Orosztonyba?
Мы как бы вот нас вывезли из бомбоубежища волонтеры на вокзал. Мы сели в первый попавший поезд. Мы не знали куда. Мы даже дома не были.
Eltelt egy kis idő, tehát a bombázások, tehát gyakorlatilag ilyen 10 napig ott tartózkodtak, akkor önkéntesek óvóhelyekről kezdték a civileket kimenteni a városból, kivitték őket a vasútállomásra. Nem tudták, hogy hová mennek, felrakták őket erre a vonatra, és a vonat elindult.
Первый попавший поезд. Поезд отправился, мы доехали до Ужгорода. Это была конечная.
Ugye az első vonatra felültek, ami ilyen menekítő vonatokat ugye indítottak, az Ungvárig ment, ott egy éjszakát töltöttek egy iskolai tornateremben, fűtetlen volt minden, tehát jó, összefagytak, és akkor felajánlott nekik, hogy pénzért elviszik őket a határig. Elmentek a határig, onnan vonattal átmentek Záhonyba. Tehát Záhonynál járunk.
A Záhony Budapest. Nám predložili, ну как бы, отвезли. Коттеджный поселок. Поселок, ну там хозяевам пожить как бы на 2 дня.
Önkéntesek egy ilyen külvárosi területre vitték el őket, és ott házigazdák befogadták, és 2 napig ott laktak, ott éltek.
И хозяин этого дома, у которого мы жили, он вызванивал, где нам дальше, куда нам дальше.
Они с женой в субботу сели и целый день искали. Нашли переводчика.
Házigazda, ugye, мы ilyen idégleges befogadók voltak, ilyen átmeneti szállásokat nyújtottak. Ezért sok helyre telefonáltak, meg számítógépen keresték azokat a szállásadó, meg önkéntesek, meg tolmács, keresték azokat a felületeket, ahol ilyen befogadó készséget tapasztaltak, és így találtak rá a Flóriára, ez az orosztonyi, aki feltette valahol,
hogy befogadna ő is menekülteket.
Igen.
Потом он, значит, переводчик сказал, что у них, кроме того, что на вокзале благотворительно, но волонтеры, у них есть очень много благотворительных сообществ. И они вышли на Оростоне.
Mivel Harkovtól 38 óráig ment, már nagyon elfáradtak, amikor egy ilyen lakályosabb ellátást vagy szállást mutattak nekik, akkor úgy döntöttek, hogy eljönnek ide Orosztonyba.
Féltek? Most félnek-e?
Страшно там было. Она, между прочим, вчера у нас был дождь, чи позавчера, не помню, и она говорит, сейчас будет гроза, и у нее еще в мыслях, она боится грозы даже.
Ugye nagyon féltek, és a legfiatalabb kis hölgy pedig a legkisebb zajtól is már.
Megijed.
Tegnap ugye volt ez az eső, és akkor is, úgymond, felé lettek ezek a érzések.
Mi jár most a fejükben? Mindenképpen hazamennek.
Мы очень довольны, как нас встретили здесь. Люди замечательные, просто вот не знаю даже. Но все мысли у нас дома, и остались же там родные, и вот. Но мы очень надеемся, что закончится война, мы отстроим свой Харьков, будем работать, все наладится, мы уверены в этом.
А gondolataikba otthon vannak, hazavágynak. Szóval hazavágynak és újjáépítenek.
Hogy érzik itt magukat azért ebben az egész helyzetben?
Csodálatos emberek, csodálatos helyek. Jól érzik magukat, biztonságban érzik magukat, de...
Haza kell menni, ha lehet, persze.
A Harkovi könyvtáros lehet-e tudni azt, hogy jelenleg milyen állapotban van? Volt-e arra vészterv, hogy mit kell tenni, vagy mit kell védeni a könyvtárból?
A központi városi könyvtár az a egyetemnek a része. Az egyetem egybe van, tehát akkor a könyvtár is egybe van, a egyetem épületei nem sérültek. Náluk ugye 2 milliós könyvtár van, ők maguk tervekről nem tudtak, ugye az első az volt az emberi életet menteni. Az, hogy most nem sérült a könyvtár, az egy szerencsés véletlen, de nem tudnak arról, hogy volt-e ilyen terv, vagy egyáltalán valamilyen nagyon értékes eszközöket, vagy berendezéseket, vagy könyvtári anyagokat mentettek-e ki, tehát erről nincs tudomásuk.
Mi a kedvenc könyvük, és miért?
У меня есть маленькая библиотека. У меня там есть и Достоевский, и Пушкин, и Жорж Санд, Бронте, много, и детективы. У меня разносторонние, я читаю все, если мне интересно, я читаю.
Mondja, hogy van egy kis saját könyvtára, azokkal a szerzőkkel, Dostoyevsky, Puskin, egyebeket felsorolva. Ezen kívül a krimik is érdeklik, a sokoldalú a érdeklődése, ezért ő nem tudna kedvenc könyvet vagy irodalmat megnevezni. Lelki állapottól függően vannak ezek a megközelítések, hogy éppen mit olvas. Főleg olyan könyvek, amelyek a békéről szólnak.
Nem ismerték egymást előtte, de azt gondolom, hogy most egy életre szóló kapcsolat alakul ki közöttük.
Ennyi mindent együtt átélni, ez valószínűleg egy hosszú távú baráti kapcsolatot feltételez. Ugye különböző kerületekből áll Harkov, és Szaltovka elnevezésű kerületből jött a hölgy a két lányával, és folyamatosan nézik a híreket, és ezt a kerületet folyamatosan lövik.
Ők, mint nők, nem próbálták a férfiakat meggyőzni, hogy tartsanak velük.
Мой муж, мы хотели, чтобы он с нами поехал, но остался один. Нет, он не поехал.
Férje buszsofőr, természetesen anyaként, feleségként rá akarták venni, hogy jöjjön el velük, de ugye az országban ugye nem tudott volna kijönni, de ott van a hazájuk, és ott maradt, és ott mit rábíznak, vagy amire szükség van, azt végzik.
Köszönjük szépen. Ha már arról beszélgettünk podcast elején, hogy a könyvtár miben segítheti, azért megkérdeztük, hogy van-e valamire szükségük, amiben mi kanizsaiak akár, vagy könyvtárhasználók, olvasók tudnánk segíteni.
Ők nagyon örülnek az orosz nyelvű könyveknek is. Régebbi orosz könyv, tehát inkább regényekre gondolok vannak, ezt nagyon szívesen fogadják, mivel még hideg időben indultak útnak, ezért nagyon
tavaszi ruháik nem állnak rendelkezésre, tehát akinek vannak felesleges női ruhái, azt is szívesen fogadjuk, és van egy nagyon kedves fiatal hölgy a csapatban, aki nagyon szépen tud festeni, ezért jó minőségű ecsetek, vászon, festék, tehát minden, ami ehhez a művészethez, a festészethez kell, nagyon szívesen fogadják és fogadjuk.
Mi köszönjük szépen, hogy ismét minket hallgattak.
Én nekem egyetlen egy kívánságom van, hogy inkább könyveket forgassunk, mint fegyvereket.
Ez lehet egy jó konklúzió. Ez volt a Halis Podcast. Búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.